Nagy generáció. Mékuti Ilona műsora.
Rohlisz Andrással, a Park könyvkiadó igazgatójával beszélgettünk, és Dávid Szerván Sejber a Rák ellen című könyvéről esett szó pár perccel azelőtt, aminek az alcíme az, hogy egy új életmód, és valóban több mint 42 nyelven jelent meg, többek között magyarul is, és azért szeretnék még róla egy kicsit beszélni, mert azt mondta az előbb, hogy nagyon sok kéziratot nem adtak ki, ami ellenkezik a magyar orvosi protokollal, ez nem tartozik azok közé. Már csak azért sem tud azok közé tartozni, mert szinte minden, ami ebben a könyvben van, és ami a legegyszerűbb dolog, azt is tudományos kísérletek alá támasztják. Tehát ezzel a nagyon szkeptikus orvostársadalmat meg lehet győzni, de hogyha a mottóját elolvasom, amit maga Szerván Sejber tett, nem az ő mondata a könyv elé, akkor azt gondolom, hogy ez még mindig forradalmi gondolat, ez úgy hangzik. Világéletemben úgy éreztem, hogy az orvostudomány egyetlen problémája éppen a tudományosság hiánya. A modern orvostudományt csak akkor nevezhetjük majd igazán tudományosnak, ha az orvosok és betegeik megtanulják a test és a szellem a természet gyógyító ereje által mozgatott erőinek a kezelését. Na most ne mondja azt nekem, hogy ettől nem háborodik föl egy klasszikusan nevelt onkológus.
Jaj, erre szokták mondani, hogy akkor erre a klasszikusan nevelt onkológust kell megkérdezni.
Hát ezzel biztos találkozott, amikor kiadták a könyvet.
Nem emlékszem, ennek a könyvnek egyébként az életpályája is, kicsit talán a hazai életpályája is mutatja, hogy jó könyvről van szó, mert most már a negyedik kiadás, vagy úgy is mondhatnám a harmadik utánnyomásnál tartunk, ami azt jelenti, hogy elég széles körben terjed ahhoz képest, amilyen, ahogy az előbb mondtam, maga a rákkal való szembenézés, a rákkal beszélgetés, az tulajdonképpen biztos maga is tapasztaltak bizonyos körökben, nagyon-nagyon keserves.
Hát mindenkinek nehéz, mindannyiunknak nehéz, akár voltunk betegek, akár nem voltunk, hiszen az emberben benne van a félelem. És a félelem éppen azért is van benne, mert keveset tud róla.
Nem mottója ennek a könyvnek, de ha már itt erre beszélgettünk, és ennyire kitértünk rá, eszembe jött egy barátomnak egy megjegyzés, ami akár lehetne a könyv mottója, és nagyon találóan, hogy a ráknak rosszabb az imidzse, mint amilyen rossz ma valójában. Szóval olyan fantasztikus, és ebből a könyvből is kiderül, olyan fantasztikus sebességgel halad az orvostudomány, ha nem is, azt nem merem mondani a megoldás felé, mert biztos sokan ezt is mondanák, de afelé, hogy a rákot valóban egy olyan betegségé transformálja, ami nagyon sok ember számára ma már hihetően gyógyítható. És ebben az a könyv is érzékelteti a tudomány 7 mérföldes lépteit.
Igen, és azért érdekes, mert a tudomány 7 mérföldes léptei többek között olyanok, amik számunkra egészen furcsák, például, hogy melyik ételt kell enni, vagy miért kell zöldtát inni, és ezeket tudományosan is bebizonyítja, vagy miért fontos az, hogy az ember törekedjen arra, hogy jóba legyen önmagával, hogy elfogadja önmagát. Hogy ez mennyiben lehet például, és ez is tudományos kísérletekkel bizonyított, hogy bizonyos személyes stratégiák mennyiben járulnak hozzá egy daganatos betegség kialakulásához.
A kérdés első feléhez azt tenném hozzá, hogy számomra legalábbis, aki ebben a tekintetben mégiscsak laikus vagyok, megdöbbentő tapasztalat szintén a mi könyveinkből, amelyek azért tulajdonképpen többnyire olyan könyvek, amik a világpiacon bizonyítottak, tudományosan bizonyítottak, szakszerűen bizonyítottak, hogy a táplálkozásnak olyan elképesztően fontos szerepe van, amit korábban legalábbis én nem gondoltam, és szerintem az átlagember valóban nem gondolt. Általában egyfajta táplálkozási forradalom minden téren, a legutóbbi talán épp a paleolit, ami, de hát a diétákról is nap mint nap szó esik. Nekünk van egy könyvünk, az a cím, hogy Kína tanulmány, ami tulajdonképpen egy ilyen táplálkozástudományi alapműnek számít, és a lényege az, hogy, és ezért hívják kína tanulmánynak, mert azokat az orvosi feltevéseket, amelyek a laboratóriumban születnek, óriási populáció lehetett Kínában vizsgálni. És statisztikailag lehetett valahogy visszaigazolni ezeknek a feltevéseknek a helyességét, vagy helytelenségét.
Ilyeneket, hogy mit tegyen az ember, és mit ne.
Igen, és milyen régiókban, milyen étkezési szokások következtében, ott is a központ, itt is a rák, a hangsúly a rákon volt, tehát a különböző étkezési szokások különböző régiókban milyen statisztikai eredményeket produkálnak, és ezek hogy viszonyulnak a laboratóriumi feltevésekhez. Borzasztó érdekes, és tényleg az derül ki, most a konklúziót nem tudnám itt elmondani, az el kell olvasni a könyvet, vagy 500 oldal, de tényleg az derül ki, hogy táplálkozásnak olyan kulcs szerepe van az életminőség tekintetében, amit szerintem eddig nem gondoltunk.
Uh-huh. Ehhez a vonalhoz tartozik valami fajta megelőzés, vagy nem is megelőzés, mert nem szeretem ezt a szót, mindig azt mondjuk, hogy megelőzés, és soha nem előzünk meg semmit, hanem egy olyan fajta életszemlélet, ami éppen a nagy generációs korú embereknek ad valami fajta olyan perspektívát, amitől azt gondolhatják, hiába nyomja a környezetük arra, hogy az élet lassan véget ér, hogy pontosan arról van szó, hogy nem ér véget.
Igen, hát szerintem ennek a generációnak egyébként ilyen tekintetben nincs könnyű dolga, mert egy korábban megrögzött szokás kéne valamilyen formában fölülírni, ez is mondjuk lehetne, ami kiadói missziónk, hogy ebben bizonyos könyvekkel segítsünk. Ezben mondjuk a Minden évvel fiatalabb című könyvünk jó példa rá, ami egy párosnak a könyve, hogyha ezt két mondatban ismertethetem. Egy orvos és egy laikus felváltva egy-egy fejezetet kapnak.
Igen.
És a dolog lényege az, hogy amit a laikus, amit az orvos mond, azt a laikus meg humorosan, kedvesen meg segít nekünk beépíteni a mindennapi életünkbe. És a 60 fölöttiek mindennapi életébe. Nagyon szerintem én is szembenézek ezekkel a problémákkal, nem könnyű egy megrögzött, kialakult életvitelt átfordítani, de azzal kecsegtetnek a szerzők, hogy az a fajta életgörbe, ami kinéz számunkra abban az esetben, hogyha nem változtatunk, az egy rohamos visszafejlődés, leépülés, igen, ereszkedés. Ellenkező esetben viszont gyakorlatilag megvan az esély arra, hogy 80 éves korig nagyjából ugyanazt a szintet tudja az ember tartani, amilyen szinten mondjuk 50 és 60 között van. Ami szintén...
És ezt felelőtlenül ígérgeti?
Ezt felelősen ígérget. Tehát orvosi szempontból, orvosi vizsgálatokkal, tudományos eredményekkel, statisztikákkal, egyebekkel, és egyáltalán a maga az emberi szervezet bemutatásával valami hihetővé teszik. És a gyakorlatról pedig beszél nekünk a másik szerző. Egyébként ezeknek a könyveknek és a bélügyek, amikről még szó esik majd, egyik fontos vele járója az, hogy humorosan is, olvashatóan, élvezhetően, és egyébként elég szigorúan.
Igen. Hát ha ránézek, és azt mondom, hogy minden évvel fiatalabb, akkor azt mondom, hogy na, ezt most hitess el velem, hát nem könnyű, és akkor elkezdek kétkedni, hogy akkor most kinyissam, ne nyissam, mitől nyissam ki? Mert hogy ki, mikor pontosan tudom, hogy ez nem így van, tehát ha csak a naptárra nézek, kiderül, hogy ez pont fordítva van.
A könyvkiadók és a könyves szakmában dolgozók tudják, hogy a borítónak milyen nagy szerepe van, és ugyanilyen nagy szerepe van a címnek, egy kicsit nyilván lehet a cím, ha frappáns, néha túlzó is, de az, hogy gyakorlatilag ezt a kondíciót meg lehet őrizni, azt számomra nagyon hitelesen mutatja be a könyv. Csak csinálni kell, mondjuk az egyik az, hogy egy héten 6-szor legalább egy órát sportolni, a részletesen le van írva, hogy a sportlás milyen intenzitást kíván. Nyilván nem egyik napról a másikra javasolják a szerzők ezt a váltást, de el kell tudni érni, és ez önmagában, hogy mondjam, hát egy nagy kihívás annak, aki mondjuk ülő foglalkozásba érte le ezt a előző 6 évtizedet.
Hát iszonyatosan nagy kihívás, másrészt pedig nagyon nehéz ezt az amerikai szemléletet áttranszponálni magyarrá szerintem. Valakinek mondtam, hogy többek között erről fogunk beszélgetni, és azt mondta, hogy üzenem Roklicz Andrásnak, hogy kérek minden hónapban a bankszámlámra egy bizonyos összeget, hiába vagyok nyugdíjas korú, és akkor természetesen nagyon szívesen elhiszem, hogy ezt így kell csinálni.
Igen, szóval biztos, hogy ezt a fajta, de Amerikában sem gazdag mindenki. És Magyarországon is nyilván egy középosztálybeli olvasónak, akihez elsőben ez a könyv szól, mérlegelnie kell, hogy mire áldozok. Lehet, hogy erre telik, és arra nem telik. Én úgy gondolom, hogy ez a könyvben is egyfajta, nem úgy gondolom, olvasva, ezt kell mondanom, a könyvben is egyfajta felvetés. Mi az, amire inkább áldozunk anyagi erőforrásokat, és mi az, amelyek pedig áldozunk be, nem tudjuk finanszírozni.
Hát nem csak a pénzről szól, hanem mi az, amit elképzelünk magunkról szerintem. Például, hogy van-e arról képünk, hogy hogy akarunk élni 5 vagy 10 év múlva, hozzátéve azt, hogy hogyan tudunk élni 5 vagy 10 év múlva?
Van ebben a könyvben szinte egy elég, hogy mondjam, kétségbejtő képest, hogy amennyiben nem figyelünk ezekre a dolgokra oda, akkor látjuk magunkat 5 vagy 10 év múlva kriplén, rendszeresen betegesen, arra nem beszélve, hogy az életkorunk, az életkörvénk és hanyatlék korábban fogunk meghalni. Szóval komoly, a fenyegetettséggel, és ez egyébként szinte egy amerikai szemléleti kérdés, sokkal nyíltabban néz szembe a könyv, mm-hmm. mint amennyire mondjuk egy szemérmes, mondjuk tradicionálisan legalábbis szemérmes magyar
szerző
tenni. De most már szerintem a magyar szerzők is egyre inkább, hogy mondjam, ezt a vonalat képviselik.
Tehát, hogy tegyük fel a kérdéseket, és...
Nézzünk szembe.
Ez igen. Fontos.
Igen, ez egy alapkérdés, hogy nézzünk szembe, és lássuk világosan, hogy ellenkező esetben az elkövetkező 20 évből 15 már nagyon-nagyon rossz lesz. De van esélyünk arra, hogy ebből a 20-ból 20 viszonylag jó lesz még.
Személyesen ez fontos önnek? Nem csak a saját életére gondolok, hanem pont a mi generációnkra. Tehát, hogy van ennek valami missziósága?
Én szerintem nekem, mint kiadnak minden könyv, minden mondjuk publikációs terület egyfajta kiadói misszió. Ez nem jelent az, hogy valamifajta áldozattal is jár. Én ezt fontosnak érzem, és amikből meg lehet valósítani, és ez nem vezet mondjuk pénzügyi csődhöz, sőt, akkor ezt én szeretném vállalni a jövőben is.
Folytatjuk a hírek után Roklicz Andrással és Vásárhelyi Barna gasztroenterológussal.